Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Mai adásban visszatérünk a dupla formátumhoz, kettel leszünk itt. Itt van velem Pácsonyi Patrik.
Sziasztok!
Ja, Patrik. És Kovács Bálintőként fogom tartani a mai kis adásunkat. Arra gondoltunk, hogy visszatérünk egy picit az egyetemi futballnak a témaköréhez, és az irányítós podcastünkből kiindulva felveszünk egy újabb adást, egy újabb olyan pozícióról, ahol hemzsegnek a nagy nevek, és ez pedig az elkapó poszt lesz. Ugye a tavalyi drafton is nagyon telített volt a mezőny, és talán nem túlzás azt mondani, hogy 2021-ben egy még komolyabb osztály jön, és ez már tényleg szuperlatívuszokban beszélgethetünk róluk, mert 2020-ast se lesz könnyű fölülmúlni, sőt, hát egyáltalán nem lesz egyszerű, és mégis ott vannak a nevek előttünk a listán, akiket most így összeszedünk, nagyjából 10 emberről fogunk, kicsit bővebben egyesekről, kicsit kevésbé bőven másokról, de mielőtt belevágunk, Patrik, most volt ugye a konferencia döntők hétvégéje az egyetemi futballban, hogy élted meg ezt a néhány szoros, néhány nem túl szoros mérkőzést?
Volt, ami tetszett, és volt, ami kevésbé. Tehát nyilván az Alabama Florida találkozó az egészen magával ragadó volt még akkor is, hogyha nem gondoltam egy pillanatig sem igazán az, hogy az Alabama elveszheti. Ettől függetlenül egy ilyen pillanatban párbajt mindig jó nézni, és hát ő igazi csemege volt ez is. Nem feltétlenül azok, akik a védelmi csatákat szeretik, de hogy jó volt nézni ezt a két csapatot. Ellenben például a Clemson Notre Dame az egy kisebb csalódás volt. Nyilván azt az egy dolgot leszámít. Nyilván azt az egy dolgot leszámít, hogy ugye a te hangodat lehetett hallani közben, tehát azért mégiscsak volt valami öröm az ürömben.
Hát azért ott volt Isti is, úgyhogy ne menjünk el amellett, hogy szerencsére ketten toltuk. Hát nem akarok sokat beszélni erről a Clemson Notre Dame meccsről, mert úgy gondolkodom, úgy visszaemlékszem, és szerintem a 6 játékpercig volt izgalmas az egész, hogy az elején eladta a Clemson a labdát, aztán a Notre Dame csinált 3 pontot, aztán utána kezdett is végérvényesen befelegződni a helyzete a Notre Dame-nek, de egyébként tényleg ez a Florida-Alabama meccs az nagyon jó volt, és hát ha valakinek azt mondjuk, hogy egy SEC döntőben 100 pont van egy Alabama-Florida meccsen, akkor lehet, hogy 5 évvel ezelőtt megkérdezte volna tőlünk, hogy normális vagy. Úgyhogy igen. Mit szólsz a 4-es rájátszásnak a mezőnyéhez? Így választottál volna?
Pont erről akartak kérdezni én is, hogy mennyire vagy megelégedve ezzel a rendszerrel. Én megmondom őszintén, nem biztos, hogy tudnék jobbat mondani, vagy igazságosabbat mondani, mint ami most így kialakult, de én se az Ohio State-nek a helyével, se pedig a Notre Dame-ével nem feltétlenül vagyok elégedett. Ugye az Ohio State nagyon keveset játszott idén, igazából csökkenteni is kellett a mérkőzés számot, ami eligible-é teszi őket, hogy egyáltalán lejátszhassák a konferencia döntőt, és ott se tettek olyan nagyon jó benyomást bennem. Nyilván alapvetően meg azért egy jó csapatról van szó, és itt az első 3 meccsük az viszont kimondottan domináns volt, tehát nem tudnám azt mondani, hogyha most oda tennék ellenük a Floridát, vagy nem tudom, most bárkit ott a 7., 8., 9. helyen, akkor ne vernék őket meg. Mondjuk a Florida lehet, hogy pont rossz példa, mert a Floridából kinézem, hogy akár elverni az Ohio State-et, de mondjuk egy Cincinnati-t szerintem az Ohio State azért könnyedén tudna megverni. A Notre Dame-mel kapcsolatban meg azért van rossz érzésem, mert nagyon-nagyon sima volt ez a Clemson elleni meccs, és nem jó egy olyan csapatot itt a play-offba viszont látni, akit láttunk, hogy egy két helyezéssel följebb lévő csapat ennyire könnyedén fektet két várra, de azt tudnám mondani, hogy most akkor a Notre Dame helyett esetleg jusson be a Texas A&M, vagy kit tegyünk oda. Tehát most nehéz igazságot szolgáltatni ebben a rendszerben. Nyilván így is érdekelni fognak az elődöntők, de elég kristály tisztának látszik számomra, hogy az Alabama meg a Clemson itt azért egy más szintet képvisel.
Ezt aláírom, hogy tényleg ez a két csapat az egymással karöltve állnak egy olyan polcon, ami a többiek fölött van szerintem. Jelenleg sokkal. Nézzük meg, hogy az Ohio State mire fog menni a Clemsonnal az elődöntőben, és akkor ez lehet, hogy picit fölülírja a gondolatainkat. Hát én kicsit féltem most azok alapján, amit láttunk a Notre Dame-től szombaton őket az Alabama ellen, mert az Alabama bárkinek tud csinálni 40-50 pontot, úgyhogy, és miért a Notre Dame védelme lenne az, amelyik megfogja őket. Hát kíváncsian várom, hogy fog alakulni ez a négy meccs, de egyébként a kiemelt bólok is igazán izgalmasak lesznek. Lesz itt Georgia, Cincinnati, Oregon, Iowa State, nagyon jó meccsek, Gators, Sooners, tök jó meccsek lesznek, de a tök jó meccseken lesznek nagyon jó játékosok, legalábbis azok, akik ugye nem opt-out-oltak a 2020-as szezont tekintve, és most végigmegyünk a legnagyobb elkapó neveken. Hosszú a lista, megpróbáljuk rövidre fogni, és tényleg csak bemutatni őket, nem túl szakmázósan, csak úgy ilyen kis ismeretterjesztő adásként, hogy majd, amikor eljön a draft felkészülés időszakja, akkor kiket fogunk jobban vizsgálni, kiket nézzetek ti is, majd élesebb szemmel. Patrik, átdobom neked a labdát, és kezd te, hogy kivel vinnéd tovább az adást, ki az az elkapó, akit te itt elsőnek kiemelnél, és hogy miért ő az?
Úristen, de jó fej, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés itt, mert...
Ez a legnehezebb szerintem.
Igen, tehát adva van egy Heisman várományos elkapónk idén, ugye Devonta Smith személyében, aki hát itt az top 5-ünkből, akikről most itt a top 5-ről fogunk beszélni, egyedülként játszotta végig ezt a szezont úgy, ahogy kellett, és ennek megfelelően nyilván mindenkiben ez a friss élmény fog megmaradni, főleg úgy, hogy Smith amúgy elképesztően jól játszik, és nyilván egy nagyon-nagyon jó rendszerben van, egy viszonylag magabiztos irányítóval és egy jó futóval maga mögött, ami nyilván megkönnyíti a dolgát, de ettől függetlenül Heisman esélyesként elkapóról nagyon ritkán beszél az ember, és én azon a véleményem vagyok, hogy megérdemelten kapná meg, és akkor lehet, hogy én őt hozom elsőnek, pedig egészen még az adás előtt 10 perccel is úgy voltam, hogy nem őt fogom említeni elsőként, de talán így illik, ha már ő az, aki végigjátszotta ezt a szezont, és idén is elkápráztatott minket a játékával, hogy akkor mondjam, hogy ő lesz a mai első prospektünk, és ezzel nem azt mondom, hogy feltétlenül lenne az első elkapó, akit elvinnék, sőt azt sem, hogy ő lesz az, akit el fognak vinni, de nincs olyan nagyon nagy különbség szerintem itt a top 3 és 5 között, ahol biztosan azt tudnám mondani, hogy na igen, őt kellett volna elsőnek elvinni, és Smith játéka egyébként szerintem mindenki számára nem csak szakmailag, hanem látványvilágilag is jó tud lenni, egy ilyen nyurgább elkapóról van szó, tehát nekem mindig az jut eszembe a fréméről, hogy így kicsit ilyen megvan nyúlva, hosszú kezei vannak, odaér a magasabb labdákra, ugyanakkor viszont nem az a tipikus possession receiver, aki a méretéből fakadóan tudna párharcokat nyerni, hanem igenis egy nagyon gyors játékos, aki érti a sémákat, és nagy játékokat tud véghez vinni. Ugye még tavaly lényegében szinte csak egy, hát nem is tudom, Rux és Judy mellett milyen szerepkörbe tudnám beilleszteni, de sokszor az volt az érzésem, hogy csak néha-néha ő is hasznot húz abból, hogy Judy elviszi az embert, vagy Rux kap egy rövid labdát, vagy rövid útvonalat, és akkor ő meg egy go-tugájként néha tudott működni, viszont idén abszolút első számú elkapó lett, úgyhogy kíváncsi vagyok a te véleményedre is, de nagyon-nagyon számomra az igazán jó, hogy szerintem ő tavalyhoz képest szintet tudott lépni, miközben ugye akik még itt a betétársai lehetnének, nem is játszottak, nemhogy szintet léptek volna.
Egészen elképesztő, amit Devonta Smith csinál idén. Nem csak idén csinálja ezeket a nagyon durva dolgokat, ugye csak eddig a pontig, 98 elkapásból 1511 yardja és 17 touchdownja. Hát azért ez brutális szám egyetemi szinten is. Én nem őt hoztam volna elsőre, de mi maradjunk nála egy picit. Én nekiadnám egyébként a Heisman-t most, talán azért, mert a csapatában ugye ott van Mac Jones, aki szintén pályázhat, de hogyha megnézzük, hogy Mac Jones irányító szinten milyen kalibert képvisel, úgy összességében nem csak a számokat tekintve, és mit csinál Devonta Smith elkapó pozícióban, akkor Devonta Smith sokkal-sokkal jobb elkapó, mint amilyen irányító Mac Jones, úgyhogy szerintem megérdemelni, hogy megkapja, és még ugye van hát jó esélye két meccse, hogy ezeket a számokat feltornázza még magasabbra, akár 20 elkapott touchdown fölé jusson. Nagyon érdekes egyébként az ők is, tényleg, amit mondták, karaktere, mert egy specialista egyébként, ő is ebben az Alabama Crimson Tide-ban nagyon jó kezei vannak, nagyon jó futja az útvonalakat, nagyon sokat érti, de 175 fontnak jegyzik, és az hát nem egy NFL testtömeg, tehát könnyen tudják adott esetben dominálni emberezésben. Jó kérdés, hogy milyen elkapót szeretne az a csapat, aki majd elsőnek fog választani ezen a pozíción, mert tényleg arról beszélgetünk ebben az évben is, hogy a top 5-ben van 5 teljesen különböző profilú játékos, már hogy hova teszed be egy adott rendszerbe, mit szeretnél tőle, mik az elvárások, úgyhogy megint csak az, aki mondjuk fog választani harmadik, negyedik pikkel egy elkapót, az gondolkodhat abban, hogy egy nagyon jó slot elkapót húzunk, vagy egy nagyon jó position receivert, vagy egy nagyon gyors elkapót, úgyhogy Devonta Smith pedig hát azért ki tud elégíteni egy pár olyan igényt, amit a csapatok elvárnak egy elit szintű elkapót, és akkor picit kanyarodjunk vissza arra, hogy az Alabamának a tavalyi felállása az hogy nézett ki, ugye Jalen Waddle, Henry Ruggs, Devonta Smith és Jerry Jeudy, úgyhogy ez nincs közel a fair kategóriához, nem tudom, Patrik, hogy gondolkodsz erről.
Hát 4 elsőkörös játékos.
Nagyon durva.
Ruggs és Jeudy tavaly, Smith és Medül pedig borítékolható, hogy idén, vagyis hát a következő drafton lesz elsőkörös. Elég egyedülállónak mondanám, és az a vicc, hogy egyébként idénre alakult ki ez az Alabama támadó szisztéma úgy igazán, tehát mi lett volna, ha itt tavaly összerakják, amikor még Ruggs és Jeudy is itt volt, illetve Vedő sajnos ugye megsérült idén elég korán, egészen elképesztő, de talán Smith-től akkor nem láttunk volna egy ilyen Heisman kampányt, hogyha mind a négyen tudnak játszani.
Hát, az biztos, és azért nagyon fontos egyébként az irányító játék is az Alabamán, hogy azért nem esett vissza egyáltalán a csapatnak a teljesítménye túl a kiválásával, de hát ez már egy másik vita kérdés, úgyhogy szerintem lépjünk a második emberünk, és akkor maradjunk Jalen Waddle-nél, ha már így megemlítettük a nevét, hogy hát ott van a felső polcon ő is.
Abszolút. Nála az egyetlen bajom most azon kívül, hogy nagyon sok jót el tudnék mondani róla, mivel ő egy inkább dinamikusabb. Szerintem Smith-hez képest ő még egy még dinamikusabb játékos, egy még inkább egy olyan játékos, akinek a kezébe adod a labdát, és akkor várod a varázslatot, mivel olyan sebessége van már a kezdeti pillanatok kezdve, ami Smithnek nem feltétlenül így van meg, vagy nem ebben a dimenzióban van meg, mert Waddle-nek egyszerűen tényleg odalopsz egy slantet, és 200 km per órával végigszágult a pályán. Ugyanakkor őt inkább tartom egy olyan játékosnak, aki egy szerepkörbe be volt szűkítve tavaly az Alabamán, ugye Jeudy, Ruggs és Smith mögött, amit már mondtuk, és Waddle inkább egy olyan slot volt, aki bizonyos rútokat futott meg, azokat nagyon-nagyon jól csinálta, de nem feltétlenül egy olyan VR az én szemem, és én ezért nem őt hoztam elsőnek, és egyébként én őt harmadiknak hoznám csak ebből a klasszból, de nehezen teszek különbséget, úgyhogy abszolút tök jó, hogy most beszélünk róla. De kicsit kevésbé van kinyitva neki a rútri, és hiába egy dinamikus játékos, nálam hiányzott ez az év, ahol most megnéztem volna, hogy mennyire tud kiteljesedni, hogy akár azt tudjuk mondani, hogy belőle is lehet mondjuk egy következő Tyreek Hill, mert egyelőre inkább az atletizmus meg a vision van meg, de még nem feltétlenül egy profi skillsettel.
Így van, szerintem, és rá is az én szememben ő egy ilyen tipikus ilyen játékszere egy támadósornak, hogy te jet sweepeknél, jet motionben, end aroundban, bárhogy, hogy ki lehet használni a sebességét, vagy a látásmódját, tényleg egy 5 yardos slantet elvisz a házig 75 yardos touchdownért, és hát nem nagyon fogják utolérni NFL szinten sem, mert a sebesség az párját ritkítja, és vannak az elkapó klászban igazi speedsterek, de ő tényleg ott van ebben is a felső polcon. Abban egyetértek, hogy annyi tehetség van az Alabamában, hogy nem tudnak mindenkit teljesen kihasználni, úgyhogy Waddennek is egyébként ez a hogy mondjam, tragédiája, de csak idézőjelben. Én azt gondolom, hogy egyébként most így abból, amit láttunk eddig tőle, azért a tavalyi teljesítményét tekintve, én azt gondolom, hogy egyébként jobb játékos volt tavaly is, mint Henry Ruggs. Úgyhogy érdekes vitákat lehet itt az Alabama elkapókról nyitni, meg folytatni, de mindenképpen aki őt draftolni fog, és szerintem nagyon magasan fogják őt draftolni, olyan különleges szerepkörbe vonják be, hogy tényleg egy igazi ilyen játékszere lehet, nagyon kedvenc célpontja lehet egy irányítónak. Jelen helyzetben melyik offenszben tudnád egyébként elképzelni?
Az a baj, hogy olyanban, ahol már van egy hasonló játékos hozzá, tehát egy Panthersben ott hibátlan fegyver lehetne, csak egy DJ Moore már van ott mondjuk meg egy személyel, aki hasonló dolgokat tud csinálni. Most nincs előttem hirtelen, hogy kik azok, akik ott fognak húzni a top 10-ben.
Detroit Lions? Igen,
ott látom.
Ha marad Galladay, azért ketten együtt.
Igen, abszolút tök jó lenne. Gondolkodok még ezen egy pillanatig, addig válaszolj arra, hogy a sérülése számodra mennyire elrettentő az esetében.
Hát ugye eltörött a bokáján, volt ugye törés idén, ezért is kellett kihagyni a szezon nagy részét, de állítólag most már gipsz nélkül járkál, és a rehabilitáció is nagyon jól halad. Vannak ilyen erős pletykák, hogy akkor lehet, hogy Jalen Waddle visszatér a playoffra. Én nem kockáztatnám az egészségét és a profi karrierjét. Hát most azt gondolom, hogy simán pár harcon az elődöntőben, hogy Alabama Notre Dame lesz. Nem hiszem, hogy őt már fogjuk Alabama mezben látni, ahogy játszik. Én ilyen Miami Dolphins vibe-okat látok magam előtt, hogy Tua Tagovailoa biztos, hogy
Megelőztél, pont kinéztem magamnak most, hogy mondom,
akkor,
hogy
akkor tiéd a labda.
Tehát megnéztem, most ránéztem a tankatlóra, és rögtön a Miami-nál megcsillant a szemem, hogy tökéletes lenne. Egy Jacking Brandt-et használná ugye a Miami egy ilyen szerepkörben, amire vezet a tökéletes játékos, csak Grant egy sokkal szerényebb képességű plaja, de nagyon-nagyon jó lenne ott egy fejlődő Gesicki és Parker mellé egy vedő, szóval abszolút.
Hihetetlen szórakoztató lenne a Miami-nek a támadó játéka. Ugorjunk. Szerintem kerülgetjük itt a forró kását,
igen,
és
azt
a játékost bent hagytuk, akit hát idén nem láttunk sajnos, de tavaly, amit láttunk tőle, az egészen mágikus volt, ugye a Biletnikov Awardot is elhódított az egyetemi futball legjobb elkapójának járó díjat, és ő nem más, mint Jamar Chase. Patrik, vélemény?
Valójában nálam ő a number one. Tehát ő a top elkapó nálam. Nagyon csalódott vagyok, hogy idén opt-out-olt, és nem tudtuk játszani. Hatalmas kedvencem lett tavaly, ilyen pillanatok alatt favorite, és őt hoztam volna igazából talán most is elsőnek, de Smith ugye végigjátszotta a szezont, medül egy nagyon érdekes játékos, így illet velük kezdjük egy-kettőként, de én Chase-t látnám a legszívesebben a csapatomban. Érdekes ez a class, mert nagyon sok mai modern futballhoz használható elkapó van itt az elején, és Chase is beleillhet ebbe a szórásba, ugyanakkor róla tudom a leginkább elmondani itt a top 6-7-8 elkapónál, hogy ő még azt a hagyományos rolt is, amit mondjuk egy Julio Jones vagy egy Hopkins képvisel valamennyire, azt is el tud látni. Imádom a természetes kezeit, a route futását igazából. Az varázsol el benne a legjobban, hogy benne érzem a leginkább a természetességgel azt a mozgást, aminek egy elkapóban meg kell lennie. Nyilván az, hogy idén nem láttunk belőle semmit, az egy picit kérdéseket vethet föl, hogy vajon fejlődésben hol tart, tudja majd ugyanott folytatni, ahol abba hagyta. szerintem annyit elég mondani róla, hogy hirtelen azoknak, akik csak NFL-t néznek, hogy Justin Jefferson látjuk, hogy milyen NFL kampányt nyom, és hogy igazából lehetne is a legjobb rookie támadó ember ebben a klászban, a tavalyiban. Hát Jamar Chase szerintem számomra egy sokkal jobb elkapó volt Justin Jeffersonnál, amikor az LSU-val bajnokok lettek, úgyhogy ez mutatja meg, hogy mennyire is jó játékos.
Igen, hogyha így belegondolunk, a tavalyi LSU-ba, ugye azt még mindig szerintem nem tudtuk megemészteni, amit Joe Burrow-ék abban az évben csináltak, és picit ezért is nagyon furcsa, amit csinál az LSU idén, és azok a számok, amiket produkálnak, vagy amiket nem produkálnak. Hát Jamar Chase nagyon hiányzik ebből az LSU-ból, de nagyon sok csapatból hiányzik egy ilyen profi NFL csapatból hiányzik egy ilyen stílusú elkapó. Tényleg egy igazi első számú célpont, aki általában a számokon kívülről indulva leginkább vertikális útvonalakon dolgozik. 20 touchdown csinált tavaly, 1700 valahány plusz yarddal, egészen elképesztő nagy játék potenciál van benne, és hát nagyon jól futja az útvonalakat, megfelelő sebessége van, nyilván nem lesz egy Jalen Waddle sebessége neki, sőt, valószínűleg a combine-on ez lesz a legnagyobb kérdés, hogy milyen atletikus és milyen sebessége van, de egyébként amennyire varázsolni tud a labdával, még úgy, hogy ugye a labda a levegőben van, de ő tudja, hogy hova fog menni, tudja, hogy győzi le a defensive back-et. Nagyon-nagyon elképesztő az, amit ő csinált. Én is nagyon sajnálom, mert kicsit így feledésben merül az, hogy mennyire jó elkapó, hogy jönnek itt a Devonta Smith-ek, és megint csinálnak olyan számokat, amik elképesztőek, úgyhogy ha vissza kell utazni 2019-be az időben, akkor én mindenképpen elővenném azt a kazettát, amin Jamar Chase-nek a filmjei vannak, és hát nagyon sok vita lesz arról, hogy ki a legjobb elkapó a klászban. Szerintem nem legjobb elkapók vannak, hanem legjobb polc, és ő azon a polcon van. Teljesen más kínál, mint az előző két elkapó. Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogyha a Cincinnati Bengals 1/3-ra húz, akkor milyen irányba megy. Figyelembe véve azt, hogy tevékenykednek majd a szabad ügynök piacon, sikerül-e tackle guardot hozni, és nem húzni, és akkor ott lesz-e Jamar Chase-nek a neve a táblán magasan, az nagyon izgalmas téma.
Hát pont, ha már beszélünk, akkor nagyon érdekes, most meg végignéztem, és az, az igazság, hogy a top 10-ben nem feltétlenül látom, hogy melyik ő. Most nyilván bárkinek jól jön egy ilyen szintű játékos, de ilyen típusú elkapóra nem feltétlenül látom, hogy a top 10-ben draftolók közül kinek van szüksége, vagy kinek van nagyon nagy hiányposztja. Nyilván ugye az irányító hiányos csapatok nem fogják választani, a Cincinnati szóval nem hagyhatja bent érzésem szerint, utána pedig azért nem gondolnám, hogy a Panthers, a Falcons, vagy akár a Dolphinsnak egy ilyen játékosra van szüksége.
Az Eagles?
Az Eagles az első, igen, akik akár bevállalhatják, de ők meg most tavaly bebukták ezt az elkapó húzást, nyilván oda elférne, az a baj, hogy nem is nagyon szeretném Chase-t az Eagles-be látni. Utána a Cowboys meg a Chargers megint nem opció szerintem, Detroit sem, a Giants talán, úgyhogy az a baj, hogy akármennyire jó elkapó, nem feltétlenül ilyen típusú akra pályáznak a csapatok, és ezért lehet nagyon igazad, hogy Vedül, de akár Smith is előbb mehet ki Chase-nél, pedig Chase egy komplettebb VR1-et kínál.
Így van, akár be is lehetne mondani, volt predictionként, vagy nem is tudom, a mock draftot csináltam egy hónappal ezelőtt, és ha jól emlékszem, ott 1/4-en még a Miami volt, ugye a Houstonnak a pikjével, és én beírtam Waddle-t oda. Én most ilyen nagyon-nagyon korai bold predictionként bemondanám, hogy Jalen Waddle lesz az első elkapó, aki elmegy. Nyilván ezt akkor majd jól fogunk rajta röhögni áprilisban, de maradjunk a polcon, és akkor vannak még itt olyan elkapók, akikről lehet beszélgetni. Szerintem menjünk tovább Rashod Bateman-nel. Mi a meglátásod róla?
Egyelőre én is őt hoztam volna fel. Sajnálatos módon ugye ő kicsit furcsa módját választotta a megjelenésnek ebben az évben. Ugye opt-out-olt, majd visszatért, majd megint opt-out-olt, szóval róla is inkább az előző szezon teljesítménye alapján lehet beszélni. Nagyon tetszik, mint útvonalfutó játékos, akinek jó labdaszkíjei is vannak. Nem feltétlenül Chase minőségű természetességgel trekkeli a labdát, ugyanakkor az elkapási ponton tud nyerni, egy dinamikus játékosról van szó, és kellő magabiztossága is jelentkezik, ami szerintem ezen a poszton nagyon fontos. Egy picit az ő esetében attól félnék, hogy ez a primadonna szerepkör akár előjöhet, mert pont az ilyen magabiztos, ugyanakkor picit arrogáns stílusa van, és most nem feltétlenül tudnék erre példát mondani, de hogy az abszolút megjelenésével ez a benyomásom róla. Úgyhogy mindenképp egy érdekes prospekt, én szeretem is a játékát, de lehet, hogy nagyon picit félnék tőle.
Igen, érdekes karaktere van neki. Meg hát egy nagyon érdekes rendszerből is jött, ugye, ne felejtsük el, hogy a Bayloron tavaly még Matt Rule volt a főedző, most már Dave Aranda, és nem is igazán sikeres a csapat. Ugye Aranda volt az LSU-nek a védőkoordinátora még tavaly. Hát egészen más képet fest az a Baylor, amelyik... Jaj, Baylorról beszélek, nem is, most más van itt előttem, bocsánat.
Minnesota, igen.
Minnesota. Csak itt közben nagyban nézegetem a listákat is, rajtam maradt a szemem Bayloron. Oké, ezt felejtsük el, ez nem lesz kivágva. Tehát a Minnesota teljesen más csapat képét mutatja. Egyébként rájuk is igaz, hogy amit csináltak 2019-ben, azt nem tudták reprodukálni 2020-ban. Ugye Tyler Johnson volt az, aki az elkapó párja volt, és kicsit az ő szerepkörét is át kellett neki vennie. De én úgy gondolom, hogy egyébként tipikusan olyan elkapó Rashod Bateman, aki bárhová mozgathatod a felállásban, jól fog tudni dolgozni, nem tudjuk őt be skatujázni egy slot elkapó szerepkörében, meg nem tudjuk azt, hogy az X vagy az E, úgyhogy egészen érdekes skillsetet kínál, mert tényleg neki is a kezei nagyon, nagyon jók. Nekem itt vannak a fejemben az egykezes elkapásai, hogy milyen szépen tud koncentrálni, milyen jól érzi, hogy meddig kell kinyúlnia, hogy kell kinyúlnia, hogy kell koordinálnia a testét. Ha összevágjuk között legszebb mozdulatát, akkor azt mondanád rá, hogy a legjobb elkapó klászban.
Nekem egy nagyon pici koncernem van vele kapcsolatban, hogy nem a leggyorsabb lábú játékos, és ez miatt nem szeparálódik annyira gyorsan, mint mondjuk Vedő, Smith vagy Chase, amit nem feltétlenül preferálnak a mai NFL-ben, és talán ez az nekem is a bajom vele, hogy ez a explosiveness hiányzik, hogy ilyen nagyon szép magyarosan fogalmazzak a játékából, de jó kis, jó megjelenése van, és jó, hogy is fogalmazzam meg, ez tud dominálni az elkapási ponton, amit már mondtam is, az nagyon fontos lehet az ő esetében. Nem tudom, így belül is keveset láttunk, meddig csúszhat, de hol látod egyébként, hogy neki mi a range-e, amíg kiválaszthatják?
Hát nem látom az első felében az első körnek, ő szerintem ez a hát plafonja lehet mondjuk a CeeDee Lamb pick, és a padlója pedig a T. Higgins, tehát így a második kör elejéig bezárólag, vagy inkább azt mondom Michael Pittman Jr. pick, és akkor tényleg a második kör, hát nem az első pickje, de amúgy ott valahol ott az első pickek egyikén. Jó kérdés, hogy fogják megítélni mellette a sok más profilú játékost, és hát neki is, ha azt kell nézni, milyen tényleg milyen karaktert akarsz, akkor akár dönthetnek mellette úgy, hogy oké, nekünk egy ilyen X-el kapó kell, de egy másik csapat meg azt fogja mondani, hogy válasszunk egy Randall Moore-t, és akkor kanyarodjunk át az ötödik játékosunkra, aki hát semennyire se hasonlít Rashod Batemanre, a Purdue szintén kurta furcsa szezonját produkáló Randall Moore-ra, ugye a Purdue elkapója. Ő is opt-out volt, visszajött, hát nem úgy sikerült minden a Big Ten-ben idén, ahogy elképzelték, de te őt miért tartod magasan, és mit szeretsz benne leginkább?
Hát ő is egy olyan játékos, akiről az jut eszedbe először, hogy egy igazi offenzív eszköz, és nem feltétlenül egy elkapó, mert és egy olyan gadget player, akivel aztán mindenféle trükkös játékot, vagy speciális játékot meg tudsz csinálni. Az első szó egyébként mi lenne, ami eszedbe jutna róla?
Cheat code. Nekem nagyon élesen él az a freshman mérkőzés az Ohio State-en, ahol a Purdue ugye upsettelte a Buckeyes-t, és gyakorlatilag neki köszönhette az offense, hogy tudtak mozogni, vagy tudták mozgatni a láncokat. Hát megkapja a labdát, és nem lehet földre vinni, pedig egy nagyon kis termetű elkapóról beszélgetünk, de olyan csúszamlós, hogy átmegy a tekülők között, mármint, hogy szerelési kísérleteken átverekszi magát, nem megy le a földre, hihetetlen irányváltásai vannak, gumiból van az egész alteste, olyan ruganyos, hogy hihetetlen, mintha meddeneznél, és akkor így megnyomsz minden gombot, és működik. Nekem ez van most így a fejemben vele kapcsolatban.
Nekem az első szó egyébként a Yard After Catch volt, ami eszembe jutott.
Igen. Oda. Hát az megadja magát abból, hogy ugye
a viszont ugye ő a 2019-es szezont sem tudta végigjátszani sérülés miatt, és ugye a 20-asban is addig láthattuk, úgyhogy nála szintén ez a koncern, hogy akkor most kevés meccs alapján egy nagyon dinamikus, nagyon izgalmas play, de mégiscsak hát ő mit tud ebből átmenteni, vagy mennyire konzisztensen tudja ezt mutatni, mint elkapó, és akkor nála már kezdődnek nálam az olyan gondolkodások, ami itt majd a következő játékosokra is lesz jellemző, hogy egy hihetetlenül jó eszköz lehet, de az, amivel biztosítom, hogy ő egy, akire, vagy mi az, amiért őt az első körben szeretném kihúzni, mert ő biztosan rögtön, nem is tudom, szintet tud vele ugrani majd az offenzem, ő inkább egy picit luxus pick olyan szempontból, hogy egy...
Abszolút luxus pick, igen.
És nem csak ő, hanem mehetünk tovább, akkor itt már szerintem nem feltétlenül kell. Igazából eddig sem beszéltünk feltétlenül sorrendben róluk, de hogy a következő elkapók, akik jönnek, már nem feltétlenül kell, hogy 6-tól 10-ig akkor ők, hanem itt szintén egy nagyjából egy polcon vannak, hogy mondjuk említsem akkor Kadarius Tunit, aki hasonló eszközként él az én fejemben. Csak ő egy frissebb eszközként, aki például most hétvégén is megmutatta egy Alabama ellen, hogy mennyire jó játékos. Ő is picit limitáltabbnak érzem, így a bizonyos dolgokra lehet használni, bizonyos dolgokra meg nagyon nem. Ugyanakkor olyan dinamika van a játékában, ami hát szerintem, mint az egyik legnagyobb fanját, és elvarázsol, ha nem tévedek.
Hát nekem nagyon mélyen él a szívemben Kadarius Tonynak a jelensége, mert ugye legelső amerikai foci mérkőzésen, amit kommentálhattam, az pont azzal kezdődött, hogy Kadarius Tony csinált egy 60 plusz yardos touchdown-t, ugye a Florida játszott a Miami-val tavaly a szezonnyitón, 0. héten is. Hát amilyen fejlődésen azóta keresztül ment Tony, ugye ő egy nagyon-nagyon limitált útvonal futó játékos, nem pontos, nem a precizitásról híres, nem. Az a nagyon fontos vele kapcsolatban, hogy tényleg eljutasd a kezébe a labdát bármilyen úton, itt is jöhetnek a jet motion-ök, meg a mindenféle sweep, meg backfield-en való trükközés, úgyhogy, vagy egy nagyon gyors paszt dobni neki. Hát elképesztő yard after catch van benne, és nekem most ebben a klászban ezek a játékosok tetszenek nagyon, akik nem az elkapók, hanem a fegyverek. Hogyha így akarunk róluk gondolkodni, és nem csak az elkapásokban, és igaz ez Moore-ra, Waddle-re, hogy visszahordásban is nagyon nagy hozzáadott értékük lehet a támadó, vagy a csapatban, és hát Tony is azért nagyon sokat fejlődött. Még mindig nem pontos, de azért már sokkal jobban tud dolgozni. Nyomsz neki egy bubble screen-t, és tényleg ő is elviszi a házig az egészet. Én imádom az ő kis karakterét. Hát a karakterét nem feltétlenül, mert ő azért egy elég pökhendi, nagyon furcsa karakterű játékos, de amit csinál a pályán, az hát majdnem, hogy megismételhetetlen, vagy lemásolhatatlan. Te vagy, Patrik?
Szerintem velük így el is érkeztünk azoknak a játékosoknak a végére, akikre így eszközként gondolhatunk, mert akik ről most még lehet szó, ugye Terrace Marshall, Chris Olive, Tylan Wallace, ha jól emlékszem őket, őkről beszéltünk, hogy mindenképpen érdemes említeni, ők már kevésbé ez a gadget kategória, tehát mondjuk térjünk akkor rá mondjuk Marshallra, aki egy egészen más testfelépítésű játékos, mint mondjuk Tony, vagy Moore, vagy akár Waddle, de akár mint Smith. Ő egy picit robosztusabb, ugye a magasságából is adódóan inkább, hát nem feltétlenül azt mondom, hogy red zone célpont, de hogy talán ott jobban, NFL-ben jobban használható célpont, és ezért más a különlegessége is, és itt most ugye neki azért volt talán nagyobb szerepe itt ebben a szezonban, mert az elsőben már sokan opt-out voltak. Őt egy picit féltem a profi környezettől, mert ha nem egy jó irányító játék, egy nem egy igen, nem egy pontos irányító játékos mellé kerül, akkor ő azért kevésbé képes magának kiharcolni talán a yardokat, TD-ket.
Érdekes egyébként erről Smarsra, tényleg a vizsgált elkapó közül a leginkább az a becsukod a szemed, és akkor nem mondom, hogy Julio Jones, de Julio Jones felépítésű játékos, egy nagy fizikális, erős, izmos atléta, és hát akkor arról beszélgetünk, hogy Justin Jefferson után jön egy Jamar Chase, meg egy Terrace Marshall, és lehet, hogy mint három ugye első körösök lesznek, úgyhogy az LSU-nak az elkapó brigádját tavalyról hát körülbelül hasonló polcon kell emlegetni, mint ugye az alapomájét. Szerintem ő elég gyors ahhoz, hogy úgy gondoljunk rá, mint tényleg egy freakre, egy olyan atlétára, aki nem csak a testi adottságait tekintve nagyon jó, hanem atletizmusban is fölül tudja múlni azokat a relatív atletizmusban, mert ugye a testéhez mérten kell gondolkodni. Hát ő még az idei szenvedő LSU-nak is egy ilyen nagyon-nagyon fényes pontja. Rengeteg touchdown tudhat magáénak, már a tavalyi évben is csinált majdnem 700 yardot, meg ha jól emlékszem, 13 touchdown-t, 14-et, nem tudom pontosan most fejből, de hogy nagyon sok touchdown ment rá akkor is, amikor még ott volt mellette ugye Chase meg Jefferson, úgyhogy meg ugye Moss is, de érdekes lesz meglátni tényleg, hogy tudják őt integrálni egy profi környezetbe. Én nagyon nagy elvárásokat támasztok el, én sokat látok benne, és én úgy gondolom, hogy ő is lehet egy ilyen hátsó választás az első körben, mindenképp egy olyan csapatba kell őt betenni, ahol nem ez a Randall Moore-okat akarnak szerezni, hanem egy olyan elkapót, most nem is tudom pontosan, hogy kit emlegessek, Green Bay Packers, én teljesen el tudom képzelni, hogy akkor Adamsnek a túloldalán egy nagy fizikális 50-50-es labdákat leszedő játékos, aki tényleg egyébként nagyon gyors is a maga teste mellé, úgyhogy lehet vele is gondolkodni, hogy akkor milyen helyen és hova tudnánk beilleszteni. Nekem ő is kis kedvencem így a klasszból.
Ki az, aki még itt a felsorolatokon kívül megemlítenél, nem volt róla szó, de mondjuk mindenképpen érdemes mondjuk megnézni egy összefoglalóját, vagy neked mondjuk nagy kedvenced?
Ugye Chris Olave-t mondtad, nagyon hasznos célpontja az Ohio State-nek, Justin Fields-nek, de menjünk nyugatra, és akkor a USC Trojans-nek a hát első számú elkapója, most ezt így félve kérdezem, vagy ilyen költői kérdése, ugye Amon-Ra St. Brown, ez a St. Brown, ez nem ismeretlen egyébként ugye az NFL-ben, Equinemius-szal, tehát Amon-Ra St. Brown a slot elkapója a Trojans-nek. Ha jól tudom, Patrik, te egy-két Trojans meccset idén azért végigkövettél, mit láttál St. Brown-on?
Egy nagyon-nagyon picit csalódtam egyébként a kezdetekben benne, nem feltétlenül úgy robbantott ebben a szezon elején, mint vártam, aztán szép lassan összekapta magát, és igazából azt, amit így sejteni is lehetett, hogy egy nagyon jó slot elkapó lehet, de én egy picit az outside VR-ként való használatot félnék. Nagyon nagy erő jellemzi ahhoz képest, hogy igazából egy nem feltétlenül robosztus elkapóról van szó, de meg tudja oldani a feladatát emberrel a nyakán is, viszont ez mellett akár mély labdáknál is lehet használható, tehát sokoldalú játékosnak mondanám, aki mindenből tud egy picit, de nem tudnám megmondani, hogy feltétlenül mi az, amire támaszkodnék az ő esetében. Nálam ezért nem lenne ő például első körös játékos, de mondjuk a második kör közepén, végén akár elgondolkoznék azon, hogy őt is draftoljam.
Így van, viszonylag lassan indult el a szezonja, de szerintem a legélesebb képként a Washington State elleni meccs volt, az első négy elkapása 4 touchdown volt, ami hát ez nagyon viccesen mutatott a statisztikai lapokon, és hát le a kalappal előtte, hogy ezt meg tudták csinálni. Egészen érdekes elkapó helyzet van egyébként a Trojansnél is, de majd erről egy kicsit később. Hát igen, ő tipikusan az a játékos, akire úgy tekintünk, mint tavaly tekintettünk Justin Jeffersonra, hogy hát kizár dolog, hogy ez az ember, ez megéljen a széleken, aztán nyilván ez ezt kicsit felrúgta a 2020-as éves Justin Jefferson, aki hát ilyen domináns újonc elkapó szezont így nagyon ritkán láttunk az elmúlt időkben. Nem mondom, hogy Amon-Ra St. Brownnak ilyen szezonja lesz, sőt sokkal halkabb, de egy olyan rendszerben, ahol nagyon sokat használják a 11-es felállást, ugye három elkapó, egy tight end, egy futójátékos, ott neki nagyon jó szerepe lehet, ugye széthúzzák a pályát, minél több helye lehet, akkor ott középen azért tud majd problémát meg galibát okozni a védelmeknek. Nem ültem föl az ő hype vonatjára úgy, ahogy kellett volna, tavaly sokkal jobb szezonja volt, nyilván a Pac-12, hát, hogy mondjam, értelmetlen szezonjának is köszönhető ez, de én egyelőre nem látom, hogy nem, én jó, nagyon jó játékosnak tartom, de nem tartozik a kedvenceim közé. Viszont tudom, hogy van egy Tylen Wallace, aki hát ott van a kedvenceidnél.
Igen, ő is elsősorban nem az idei, hanem még a tavalyi szezonja miatt, amikor az Oklahoma State-be én hát beleszerettem, és idén már azért nem a támadó sor viszi ezt a csapatot. Ettől függetlenül Wallace nem lett rosszabb játékos, nem feltétlenül tudja annyira, nem tudta megmutatni annyira magát, és lehet, hogy ezért is nem fog mondjuk elkelni az első két körben. De nagyon-nagyon sok olyan dolog van az ő játékában, például egy nagyon nagy sebességre képes ő is fölkapcsolni, nem egy vedül vagy Moore szintű rövid kis területen való gyors játékra képes ő, hanem mondjuk nagyobb mély labdáknál képes akkor a sebességet elérni, hogy abból veszélyes legyen, jó futja a rútokat, nem behatárolt néhány playre, hanem hát nyilván úgy kell kezelni, mint egy egyetemi játékost, hogy nem a rútri minden ágát jól futja, de hogy alapvetően egy viszonylag okos játékosnak tartom őt egy olyan offenszben, ahol abszolút neki kellett az elkapók vezérének lenni, és ezért én egy olyan szimpatikus játékosnak tartom, aki bekerül egy NFL keretbe, akkor abszolút éretten fogja tudni már kezelni azt a helyzetet, és ezért csapnék le rá bátran mondjuk már a harmadik kör elején. Nem tartom egy olyan kifejezett nagy fegyvernek őt, mint mondjuk azokat az elkapukat, akikről már beszéltünk, de egy olyan játékosnak, aki szép lassan, még egy pici fejlődéssel kezdő VR lehet abszolút a ligában.
Igen, ő az, akit így nem nagyon emlegetnek, mert Big 12 idén hát nem volt túl erős ők se, maradjunk így, tehát ez az egész év nagyon furcsa volt, de hogy azért érdemes rá is odafigyelni, én is nagyon kedvem a játékát, meg ugye az Oklahoma State-nek a skill játékosai azok izgalmas dolgokat tudnak mutatni, de így az adás végéhez közeledve szerintem térjünk rá inkább azokra a játékosokra, akik kedvenceid, és akkor itt úgy beszéltük meg, hogy hozunk egy-egy játékost, aki egyik már eligible, tehát legalább 3 évet eltöltött egyetemi környezetben, egy pedig, aki még nem tud jelentkezni a 2021-es draftra. Kezdjük az eligible kis kedvenceddel, Patrik.
Igen, én egy másik Moore-t, Elijah Moore-t hoztam az Ole Miss-ről, aki szintén egy kisebb termetű játékos, viszont olyan agresszivitás és fizikalitás van benne, hogy így el tudom képzelni, hogy az NFL szinten tudjon dominálni mondjuk crossing útvonalaknál, slanteknél, amikor tömegbe kell megkapni a labdát, és akkor kiharcoljon akár elrontott szereléseket, hirtelen meg tudjon lódulni a tömegben, és ezáltal olyan elkapás utáni yardokat szerezzen, ami nagyon fontos. Nem a legkonzisztensebb játékos, nem a legjobb kezei vannak, nyilván ezért is nem mondjuk a top 10-ben beszéltünk róla, de ha valaki lát benne fantáziát, és megtalálja az ő helyét egy jó rendszerben, akkor ő is egy NFL-ready játékos lehet, akár már az első éve végére. Nehéz megmondani, hogy hol kelhet el, lehet, hogy akár, sőt, az biztos, hogy a harmadik napon fog elkelni, azt, hogy melyik körbe, azt nem feltétlenül tudnám megjósolni.
Érdekes, hogy a harmadik napot mondtad, én még el is tudom teljesen azt képzelni, hogy top 100-as pick lesz. Sebesség, ügyesség, mély útvonalak, neki ez jellemző a játékát, és egy-két buta hiba ugye 2019-ből. Én maradok a nagy csapat kevésbé ismert elkapó vonalon, vagy hát ismert, hát aki követi az egyetemi futballt, az az előző hétvégén is láthatta, hogy Amari Rodgers, a Clemsonnak az elkapója milyen dolgokra képes. Egy futó, aki elkapó poszton játszik, és nagyon-nagyon fizikális, és a elkapás után sebességből, fizikalitásból, fineszességből nagyon sok yardot tud még hozzátenni. De jó kérdés, hogy elkapó-e a posztja a profi között. Hallgattam olyan podcasteket is, ahol azt vizsgálták, hogy miért nem konvertálják át futónak, mert teljesen olyan az ember, hogyha ránézünk, hogy ő egy futójátékos, aztán a Clemson teljesen máshogy használja. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy neki a profi karrierje az hogy fog alakulni. Ő az egyik kis kedvencem itt a 2021-es prospektek közül. Akkor jövőbe tekintsünk, Patrik, hozz egy, hát, freaket a fiatalok közül.
Én nem feltétlenül egy olyan játékos fogok hozni, aki nem tudom, 2-3 év múlva majd egy abszolút freak lesz, és mindenképp top prospektként beszélünk róla. Én egy olyan kedvencemet hozom, akiről szerintem nagyon kevesen hallottak, még akár az egyetemi focit nézők között is. Khalil Shakir a Boise State-nek a hát mindenese, de elsősorban
jól fogtad meg.
Mert talán elkapóként kell róla beszélnünk, de hogy ott a futójátékot is igyekszik szállítani a csapat számára, illetve nagyon egy eszközként van kezelve. Egyetemi szinten szerintem egy nagyon izgalmas játékos, nem feltétlenül profi rendszereket hordozó offenszben, vagy nem feltétlenül tudom elképzelni egyelőre egy profi rendszereket hordozó offenszben, de hát nem is feltétlenül olyan magaslatokba akarom most az ő nevét említeni. Szerintem érdekes, hogy vannak még olyan játékosok az egyetemen, akiket így lehet használni, és így tudunk róluk beszélni. Csak mint érdekesség gondoltam, hogy róla is kicsit beszéljünk, mert itt annyi jó profi karriert futójátékos van megemlítve, hogy belefér, hogy mellette egy-egy ilyen kis finomság is meg legyen említve.
Igen, nagyon izgalmas játékos ő. Nyilván akik elmerülnek így a részletekbe, vagy a kisebb csapatokban is, bár a Boise State, hát azért nem a legismeretlenebb csapat az egész egyetemi első osztályban, azok biztos, hogy ismerik, de így nagyon jó, hogy ha majd valaki szépen beírja a videókereső oldalon az ő nevét, akkor nagyon érdekes kis klippeket fog látni. Akit én hozok így lezárásául a podcastünknek, az Rashi Rice, a Southern Methodist Mustangnak az elkapója, egy másodéves játékos, és hát Reggie Robertson egy nagy tehetségű játékos volt, vagy hát elkapó volt a posztján, csak megsérült megint ebben a szezonban is. Sajnos egy nagyon magas jegyzett elkapó lehetett volna, hogyha nem zárja le az utolsó két szezonját sérüléssel. Az ő szerepkörébe kellett beállni a nagyon szélsebes, ügyes, pontos, tehetséges Rashi Rice-nak. Ugye közvetítettünk az arénán SMU Texas State meccset, az akkori felkészülés során kedveltem meg őt jobban, mint kellett volna, vagy hát így nem teljesen indokoltan. Nyilván kíváncsian várom, hogy a harmadik évében mit tud mutatni, ugye Shane Buechel nélkül, úgyhogy ő az én kis kedvencem, úgyhogy nyugodtan keressetek rá az ő kis nevére. Az SMU-nak egy nagyon üdes színfoltja volt az idei szezonban, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel, illetve vele le is tudjuk zárni ezt a podcastet. Nyilván nem beszéltünk mindenkiről, úgyhogy a teljes igénye nélkül van ez a podcast fölvéve. Beszéltünk 20-30 elkapóról is, akiket láttunk játszani, tudjuk, hogy miben jó, miben nem annyira kiváló, és hogy mit tud majd mutatni a profi szinten, de lesz majd még draft felkészülés 2021 tavaszán, ősz-télén, vagy telén. Úgyhogy Patrik, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velem, nagyon élveztem ezt az adást, és hát majd tervezünk még hasonló, ilyen szemfelnyitó draft prospektes dolgot még így a tél során, még a szezonban talán, úgyhogy köszönöm még egyszer, nektek pedig azt köszönjük, hogy ma is minket hallgattatok. Boldog karácsonyt, mert mindjárt itt vannak az ünnepek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.